Szívből hálásak vagyunk Istennek a csodálatos lehetőségért, hogy itt lehetünk, hallhatjuk az ő ígéjét, és megerősödhetünk hitünkben. Szívélyesen üdvözölnek az ausztriai és a svájci testvérek is. Csodálatos napokat és összejöveteleket éltünk át, és ismételten meg lehet állapítani, hogy mennyire hálásak azok az emberek, akiknek Isten szellem által ki tudta nyilatkoztatni az ő ígéjét. Ők megpihennek Istenben, és meg van írva, rendelkezésre áll egy nyugalom az Isten népe számára. Másfelől viszont annyi nyugtalanságot lehet látni a hívők között. Azok az emberek, akik nyugtalanságot terjesztenek, maguk sem találták meg a nyugalmat Istenben. A Szentírás pedig azt mondja az alkotás beszámolójában, hogy Isten megpihent minden művétől. És a zsidókhoz írt levélben pedig megint azt, hogy mi is eljutottunk a megnyugvásra minden munkánkból. Nem muszáj többé ezt vagy amazt tennünk, hanem hagyjuk, hogy Isten megtegye, amit eltervezett magának. Ha a mi üdvösségünk azon múlna, hogy neked és nekem mit kell vagy tudunk tenni, akkor egyikünk sem lenne ott közülünk. De ha képesek vagyunk hagyni, hogy Isten munkálkodjon, akkor nagyon jó esélyünk van arra, hogy ott legyünk. És akkor nem önmagunkat fogjuk látni, és nem magunknak leszünk hálásak, hanem annak, aki mindenben mindent megtett és véghez vitt. Számunkra, akik Isten cselekvésére, beavatkozására várunk, ez a legnehezebb időszak. Mindenki más felhajtást csaphat, zsibonghat különböző előadásokkal, de egyszer mindennek vége lesz az ilyen szereplésből. Az emberek ki fognak fogyni az utolsó ötletből is. És akkor mi lesz? Mi lesz akkor? Üdvös állapotban van az, aki megnyugvásra lelt Istenben, aki valóban Isten kegyelmére támaszkodik elejétől a végéig. Mielőtt egy pillantást vetnénk az ígébe, elhatároztam, hogy nem fogok erőteljesen prédikálni. Isten ígéje önmagában olyan erős, hogy semmi szükség még a szavainak hangsúlyozására a mi részünkről. Isten ígéje élesebb minden két élű kardnál. Olyan ez, mint a pöröly, amely sziklákat zúz szét, és ez jelent valamit. Aztán ma délután egy csodálatos telefonhívást kaptam. Egy testvérnő, akinek a fia élete nagy részében epilepsziás rohamokkal küzdött, eljött ide, talán már 3-4 éve is lehet, elhozta a fiát is ide, és az Úrnak szentelte az életét, és megkeresztelkedett. És ez a testvérnő nem jött többé erre az ő vizsgája óta, de ma már nem bírta tovább visszafolytani. És felhívott, és azt mondja, Frank testvér, Hadd legyen ez a hit megerősítésére a te számodra és mindannyiótok számára. Én és mi újra el fogunk jönni. Sok mindenen mentünk keresztül, és sok mindent magunk mögött hagytuk, miközben ez vagy amaz után szaladgáltunk. De még egy dolgot szeretnék elmondani neked, amikor ti imádkoztatok akkor a fiamért annak idején, Isten megtette a gyógyulás csodáját. Mind a mai napig soha többé nem volt epilepsziás rohama. Isten hűséges. Nem az van írva, hogy aki imádkozik, hanem aki hisz. Mert így mondja a Szentírás. Ezek a csodálatos jelek követik azokat, akik hisznek. Imádkozni mindannyian tudunk, de imádkozás közben hadd higgyünk, hogy Isten megerősíthesse az ő szavát. Ma a pecsétek könyvével fogunk foglalkozni, és pedig az utolsó oldalakkal, vagyis az utolsó pecsétekkel, sorozatosan egy pár oldallal. Én jó magam pár napja elolvastam, és néhány dolog itt is szembe fog tűnni nekünk. Nagy és fontos lesz számunkra, és ezt mindig Isten szavaival kapcsolatban tesszük. Nem létezik olyan ígehirdetés, ami Istentől jönne, és ne vezetne vissza az ígébe. Minden isteni üzenet az ígéből származik, és visszavezet az ígébe. Lehetségesnek kell lennie egy próbának, és ez csak akkor lehetséges, ha az ige mércéjét tudjuk alkalmazni. Amint mondtam, fel fogunk olvasni néhány idézeteket. Mielőtt ezt megtennénk, szeretnék felolvasni a 3. Mózes 26. fejezetének 42. versét. 3. Mózes 26. fejezet 42. vers. Így meg akarok emlékezni a Jákobbal kötött szövetségemről, és hasonlóképpen az Izsákkal kötött szövetségemről, és az Ábrahammal kötött szövetségemről. És meg akarok emlékezni a föld területről. Egyelőre csak ennyit. Isten szövetséget kötött Ábrahammal, egy szövetséget Izsákkal, egy szövetséget Jákobbal, majd Mózes alatt szövetséget kötött egész Izraellel. És amikor ezekben a napokban fel vagyunk szólítva arra, hogy megjelenjünk az Úr előtt, mint az ő szövetséges népe, mint egy olyan nép, olyan emberek, akikkel szövetséget kötött, akkor szem előtt kell tartanunk a szövetség szavait, és hinnünk kell annak, amit ő mondott. Amint tudjuk, Isten megjutalmazza az engedelmességet, és megbünteti az engedetlenséget. És ha mindjárt a pecsétek könyvéből, és az 5. Mózes 29. fejezetéből is olvasunk, talán a pecsétek könyvének már fejezetet mondok, talán a Pecsétek könyvének 327. oldaláról kellene felolvasnunk. Itt ez áll. Ő ezt mondta Ábrahamnak, hogy az ő utódai 400 évig egy idegen földön maradnak, és utána hatalmas kézzel ki lesznek vezetve onnan. Rövid átugrás. Isten nem felejt el semmit. Nem felejti el sem az átkait, sem az áldásait. Ő ki fog állni az ő ígéretei mellett. Ez az oka annak, hogy miért hiányoznak. Szeretném, ha most velem együtt elolvasnátok az 5. Mózes 29. fejezetét. Talán egy kicsit korábban kellett volna elkezdenem. Most megteszem. Szeretném, ha egy percig velem együtt olvasnátok, és nagyon figyelnétek. Lehet, hogy ezt nem vettétek még észre a törzsek fellajstromázásában. Most olvassátok el velem együtt a jelenések hetet, és figyeljetek a törzsek felsorolására. A jelenések hétben Dán és Efraim törzse hiányzik, nem szerepelnek a többi törzsek között. Észrevettétek ezt? Dán és Efraim törzse nincsenek közöttük fellajstromozva. Ehelyett József és Lévi bekerült a helyükre, vagy be lesz illesztve a helyükre. Hogy miért? Isten megemlékezik az ő szavának minden ígéretéről. Most felolvassuk a Mózes 5. fejezetének ezt a részét, ami meg lett adva, és pedig a 15. verstől kezdve. Hiszen ti magatok is jól tudjátok, hogyan laktunk Egyiptom földén, és hogyan vonultunk át a népek között, amelyeket ti magatok is keresztül vonultatok. És láttátok azon népek utálatosságait és bálványait fából és kőből, ezüstből és aranyból, amelyek közöttük vannak. Csak hogy semmiképpen ne találtassék közöttetek férfi vagy nő, sem törzs, akinek szíve ma elfordul az Úr, ami Istenünktől. Hogy átpártoljon és szolgálja azoknak a népeknek az isteneit. Ez az első pont. A második pont így hangzik. Csak hogy ne találtassék közöttetek olyan gyökér, amely a bürök és az üröm gyümölcsét hozza termésként. Ne legyen senki, aki amikor tudomásul veszi ennek az átok megállapodás szavait, akkor az ő szívében örvendezve dicsérje magát, miközben azt gondolja, nekem ugyan jól megy sorsom akkor is, ha én a szívem csökönyösségében járok. Ennek az lenne a következménye, hogy minden úgy az öntözött föld és a száraz föld is el lenne kaparintva. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Itt két dolog meg lett nevezve, nevén lett nevezve. Az első az, hogy Izrael népe tartózkodjon attól más isteneknek szolgálni. A második pedig az, hogy nem szabad megengedniük, hogy a keserűség gyökere, amely örömöt termel, elhatalmasodjon bennük. Mindkét dolog egy szintre van állítva. És azután jön a figyelmeztetés, hogy senki ne gondolja magáról, amikor ezeket a szavakat hallja, nekem ugyan jó lesz majd dolgom, hiszen meg vagyok áldva, és szerencsés helyzetben vagyok. Az, hogy a te és az én helyzetem kedvező és üdvös állapotban lévőknek nyilváníthatjuk magunkat, még nem segít rajtunk. Hány ember van, és Branham testvér itt kifejtette, hogy az emberek önmagukat áldják, megáldják önmagukat. És nem szeretném, ha bárkinek is az a benyomása támadna, hogy itt csak egy nagy egyházra lehet gondolni. Mindannyian láttuk már, hogy az emberek hogyan áldják meg magukat, aztán elsétálnak. De nem csak ez, hanem sokan járnak ugyanezekben a nyomdokokban, és azt hiszik, hogy meg vannak áldva, boldogságról beszélnek, és nem veszik észre, hogy figyelmen kívül hagyták ezt a két feltételt. Egyrészt mondhatnánk ugyan, hogy egy Istenben hiszünk, tehát nem istenekben, és így talán lenézzük a többieket, és azt gondoljuk, hogy nos, mi biztonságban lehetünk, vagy vagyunk, mert hiszünk az egyetlen egy igaz Istenben, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében. Amennyiben ez így van, akkor hála legyen az Úrnak, de ez nem elég. Másodszor pedig meg kell győződnünk arról, figyelmesek kell legyünk, hogy a keserűségnek a gyökere ne üsse fel a fejét. És azt is megfigyeltük és olvastuk, hogy ennek milyen kihatásai lehetnek. A zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezet 14. versében olvashatunk erről. Szorgalmasan törekedjetek, keressétek a békességet mindenkivel, és a szentséget, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. És vigyázzatok arra, hogy senki sem maradjon le az Isten kegyelméről, és hogy ki ne sarjadjon a keserűséggel megtelt gyökér, amely bosszúságot okoz, és sokak megfertőződnek általa. Tehát nem elég, ha mi szerencsés állapotban nyilvánítjuk magunkat, és azt mondjuk, nekünk megvan ez az ige üzenet, vagy az igazság, vagy az Isten ígéje. Az érem másik oldala itt két feltételből áll. És ha ezt a két feltételt szembeállítjuk a sok ígérettel és rendeléssel, akkor ez majdnem aránytalan. De ezt a két feltételt teljesíteni kell arra nézve, ha azt akarjuk, hogy Isten minden más szava is beteljesedjen. És ha ezt a két feltételt nem teljesítjük, akkor nyugodtan áldhatjuk mi magunkat, akkor nyugodtan dicsérhetjük is magunkat üdvösöknek, akkor nyugodtan gondolhatjuk, hogy nekünk van igazunk. Mit érdekelni ez Istent? Isten csak az ő szavához van kötve egyedül. Szeretteim, ezek nagyon komoly szavak. Isten szövetséget kötött az ő saját népével. És azt mondta, hol lenne még egy olyan nép, amelyik hallotta volna Isten hangját, amelyik látta volna az ő tüzét, akikhez szólt volna, akiknek kinyilatkoztatta volna magát. Itt volt tehát Izrael népe, és Isten szövetséget kötött velük, illetve vele, majd ezeket a feltételeket adta meg. Dán így olvassuk, és Efraim bálványimádást gyakorolt, és kilettek vágva, és nem szerepelnek többé a jelenések könyvében, a 7. fejezetben, mert áthágták az Isten szavát. Akkor nem használ semmit, ha valaki Dán vagy. Tehát akkor nem használ semmit, ha valaki Dán vagy Efraim törzséből szerencsésnek nyilvánítja magát, áldást mond és néhány más dolgot, mert ha ezek a feltételek nincsenek teljesítve, akkor bekövetkezik automatikusan az eltávolítás. Akkor az illető elveszítette a jogot, hogy részesüljön abból, amit Isten megígért. Ránk alkalmazva, ez most, vagy ebben az időben, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem csak halljuk a szövetség szavait, nem csak azt mondjuk, Isten szólt hozzánk, hanem a lehető legnagyobb gondot fordítunk arra, hogy teljesítsük ezeket a feltételeket. Képzeljük csak el, ha tanításban, a felismerésben minden rendben lenne az első Mózes 1-től a jelenések 22-ig. És mégis hagyományos módon nem az egyetlen egy igaz Istent tanítanánk, aki a Krisztusban kinyilatkoztatta magát nekünk, hanem azt a tanítást hirdetnénk, ami mindenütt elterjedt, mint ahogy az általános gyakorlat is. Mi lenne akkor? Akkor automatikusan kiszorulunk, mert minden ember, aki Istenhez jön, Istentől lett tanítva, és be lett illesztve az ő üdvösség tervébe. Rendben. Ha az első részt teljesítettük, és Isten kegyelméből eleget tettünk ennek, és elmondhatjuk, és énekelhetjük, Uram, Te kinyilatkoztattad magad nekem, hogy egyértelműen felismerjük az íge és a szellem által, minden íge hirdetés által, hogy Isten kinyilatkoztatta magát nekünk Krisztusban. És szerencsésnek és áldottaknak valljuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, ez drága lett nekünk, soha többé nem akarunk lemondani róla. De ugyanakkor nem vigyázunk, hanem megengedjük, hogy a keserűségnek egy gyökere felnőjön. Aztán olyan lehet, mint az üröm, és mindent, ami eddig volt, olyan keserű ízzel tölt meg, hogy az már nem is lesz elfogyasztható. A legjobb étel, a legjobban elkészített ebéd semmit sem ér továbbá, ha üröm és különféle mérgek kerülnek bele. Ez egy olyan dolog, amivel tisztában kell lennünk. Az első dolgot mindannyian nagyon gyorsan kordában tudjuk tartani. Isten megajándékozott erre nézve kegyelemmel bennünket, és ez nem igényel részünkről semmifelé semmiféle erőfeszítést sem, mert hisszük, ahogy a Szentírás mondja. A második rész azonban egy kicsit többet igényel. Már most, ha úgy van, hogy akkor a két törzsnek, akiket Isten elhívott, távozniuk kellett, mert nem teljesítették a feltételeket, és később a jelenések hétben, amikor a végén következik a leszámolás, és felsorolásra kerülnek mindazok, akiknek Isten megkegyelmezett. És lám, ők nincsenek közöttük. Az elején, amikor összelettek gyűjtve a kivezetésre, még ott voltak, de a végén, amikor az isteni látogatás megtörténik, már nincsenek közöttük. És itt világosan kifejti Branham testvér ezt az esetet. Mi hasznom van nekem, neked, és még sok ezer embernek abból, ha szerencsésnek mondjuk, vagy valljuk magunkat. És elhoztam magammal a Brockhaus fordítást, abból szeretném felolvasni ezt az ígeverset, a betűtípű típus egy kicsit kisebbre van tartva, itt a következők vannak írva. Az 5. Mózes 29.17. Akinek szíve ma elfordul az Úrtól, Jávetől, a mi Istenünktől, hogy ártpártoljon, és a ma nemzetek isteneinek szolgáljon, hogy ne legyen közöttetek semmilyen gyökér, amely mérget és ürömöt terem, bár a szívem csökönyességében járok. Felfogjátok-e, hogy miről van itt szó? Azt ugyan mondani lehet, nekem békességem van, és ha aztán megnézed annak az embernek az útjait, aki azt mondja szájával, hogy nekem ugyan békességem van, és minden útjában csak viszálykodás van, békétlenség, akkor mi a jó abban, ha valaki azt mondja magának, én megáldom magam, vagy én áldott vagyok, és minden útjában csak viszálykodás van. És ha valaki azt mondja, én meglettem mentve, és minden útja egy katasztrófa. Itt nagyon komoly szavakkal van dolgunk. Az ő szívének önfejűségében járjon. Miért van még megírva a zsidókhoz írt levélben? Ma, amikor halljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, ne legyetek csökönyösek. Az egy Istenben vetett hitnek, aki Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát nekünk, magával kell hoznia, és magával kell vonnia, hogy a szívünk megújuljon, és a keserűségnek semmilyen gyökere ne sarjadjon, hanem az igazság békes gyümölcse növekedjen és virágozzon bennünk. Itt Isten az Úr többet is mondott, amikor így folytatja, hanem akkor rögtön füstölögni fog Jáve haragja és féltékenysége az ilyen ember ellen. És minden átok, amely megvan írva ebben a könyvben, rászáll, és Jáve ki fogja törölni az ő nevét az ég alól. Tudjátok, és elolvashatjátok magatoknak, a Hét Pecsét című könyvben, itt talán néhány oldallal korábban már, talán már a 324. oldaltól, és felfigyelünk, hogy miről van szó. Itt a kiválasztottakról van szó. és hadd hangsúlyozzuk ezt ma este nagyon egyértelműen. A kiválasztás Isten által, Isten részéről történt, anélkül, hogy mi bármivel is hozzájárultunk volna. Mindenki, aki teljes szívből tud hinni, el tudja hinni, hogy ő ki lett választva, az allá fogja vetni magát Isten igéjének a keretei közzé. Branham testvér itt két leszármazási vonalról beszélt, egyrészt a 144 ezerről, Izrael 12 törzséből, másrészt pedig az új szövetségi gyülekezet választottjairól. Vajon feltűnt-e nektek az új szövetség olvasásakor, hogy sem Péter, sem Jakab, sem János egyetlen egyszer sem használta a mennyasszony szókifejezést az összes levelükben. Sem Péter, sem Pál, sem Jakab, sem János egyszer sem említette meg a mennyasszony szókifejezést. Mindig a gyülekezetre lett utalást téve, ellenben a kiválasztás, a predesztináció kifejezést elég gyakran megemlítették. Viszont a mi korszakunkban, amikor a bárány menyasszonyának külön választásáról van szó, éppen ez a kifejezés került előtérbe, úgy előtérbe. A Bibliában megtalálható, de a Jelenések könyvében. Ott ez áll. Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét, a 9. vers. Következetesen tehát a végén arról van szó, hogy a menyasszony megjelenhessen, feltűnhessen. Ha mindezeket a kifejezéseket elolvassuk a Pál apostol leveleiben, Jakab vagy Péter vagy János leveleiben, akkor ugyanarról van szó. Itt a 324. oldalon ez áll. Figyeljétek meg, a 144 ezer zsidót Isten választotta ki, és nem fognak meghajolni a fenevad, a felekezetek, vagy bármi más előtt. Micsoda csodálatos bizonyságtétel. Az Isten által kiválasztottak, csak Isten és Isten ígéje előtt vagy allat hajolnak meg. Nekik megvan egy beépített elutasításuk mindazzal szemben, ami nem Istentől, nem Istenből való. Bármennyire is kereszténynek lehet bemutatva, ha nem Isten ígéje szerint van, ők nem fogják elfogadni. Aztán itt ez áll tovább írva. Pontosan ugyanez a helyzet a pogányokból származó menyasszonnyal is. Ők egy kiválasztott csoport. Nem fogjátok tudni rábeszélni az ilyen dolgokra őt, mert nem fogják elhinni. Ő csak akkor fogja tudni elfogadni, és amikor a fény eltalálta őt, akkor megtörtént ezáltal. Amikor látja a megerősítést és a bizonyítékokat, ránéz a Biblia szavára, és rájön, vagy felismeri abból, hogy minden megegyezik egymással. Ezt a mondatot alláhúztam magamnak. Azok az emberek, akik Istentől kifolyólag lettek kiválasztva, és akiket az íge hirdetése alatt Isten világossága eltalált, Isten ígének világossága, annak sugara eltalált, azok nem hagyják maguk mögött az ígét, és nem bocsátkoznak fantáziálásba, hanem ahogy itt meg van írva, ők beletekintenek a Bibliába, pillantást vetnek a Bibliába, a Biblia szavába, és felismerik abból, hogy minden megegyezik egymással. Ez a te és az én útam Istennel, ha azt állítjuk magunknak, hogy kiválasztottak lettünk ő általa. Nem szaladgálunk ma ide, holnap pedig amoda. Semmi dolgunk nincs ezzel vagy azzal a széllel, hanem csak azzal a molajlással, ami az égből száll le azokra, akik várnak rá, akik imádkoznak, akik hisznek. Ez is egy szél volt ugyan, de ez nem valamilyen tanítás szele volt, hanem egy morajlás a mennyből, hogy megtöltse az üres edényeket, amelyek befogadták és elfogadták Isten szavát előzőleg. És ugyanezt hisszük, meg fog történni ezekben a napokban is. Lehet, hogy ez csak egészen a legvégén történik meg, de ez nem számít. Akkor elmondhatjuk, ahogy az írás, ahogy a mondás tartja, minden jó, ha a vége jó. Hadd legyen, hogy a legnagyobb és a legjobb a végén következzen be. Mikor töltötte be Isten dicsősége a templomot? Minden bizonnyal nem akkor, amikor csak félig volt kész, hanem akkor, amikor teljesen elkészült. És erről a második Mózes 40. fejezetének 34. versétől az állít írva, hogy amikor Mózes így befejezte az egész munkát, a felhő beborított a kinyilatkoztatás sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Úgyhogy Mózes nem tudott bemenni a kinyilatkoztatás sátorába, mert a felhő rátelepedett, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Nos, vehetnénk a két párhuzamos részt, ami még hozzá tartozik, hogy egyik vagy a másik Salamon idején, amikor ő felépítette a templomot, és minden a helyén volt, a dicsőség, Isten ugyanez a dicsősége alászállt. Isten maga tanúsította, tanúságot tett, hogy itt az ő szava és az ő akarata teljesült, aszerint lett téve, amit tettek. És ugyanennek kell most is megtörténnie. Amikor akkor Izrael népe, Esdrás, Nehemiás és Zerubábel alatt visszatért a babiloni fogságból, Isten dicsősége ismét alászállott. És az van írva, hogy az egész föld megrendült. Mi is történt? Isten népe, Isten akarata szerint cselekedett, Isten szava szerint. És akkor Isten dicsősége leszállt. Isten dicsősége nem akkor érkezik el, amikor te és én gyakoroljuk az ugrálást, a tapsolást, vagy a hangos imádkozást. Mindennek megvan a maga helye, de és jól teszik azok, akik nem holtan ülnek itt, hanem akiknek Istentől van életük, és akik lépést tudnak tartani, amikor Isten szelleme munkálkodik. De a Mózes idejében, a Salamon idejében, a Zerubábel idejében nem az volt a lényeg, amit az emberek tettek, hanem az, hogy az ő idejükben Isten akaratát teljesítették az szerint, ami akkor Isten tervében volt, vagy az szerint zajlott. Türelemmel építettek is 46 év telt el eközben. Ezt mindannyian tudjuk az utolsó templom építéséről, és már akkor is félreértették az emberek a mi Urunkat, amikor ő azt mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap múlva újra felépítem. És az emberek ezt mondták, 46 éve építették ezt a templomot, dolgoztak rajta, és ő 3 nap múlva újra fel akarja építeni azt. Ők félreértették őt. Ő az új szövetségi templomról beszélt. Ő maga volt az Isten temploma. Ő maga volt Isten kinyilatkoztatása emberi alakban. Pál apostol most azt mondja, vagy írja a korintusiaknak, hogy ti vagytok az Isten temploma. Nekünk az új szövetségi gyülekezetnek, vagy mint az új szövetségi gyülekezetnek meg kell értenünk, fel kell fognunk, hogy Istennek van egy terve, egy programja. És ha az összegyűjtés és az előkészítés 40 évig tart, tegyük fel, akkor ennyi ideig kell tartani a hát. Egy dolog 100%-ig biztos. A végén Isten meg fogja tölteni az ő templomát a szitícsőségével. És tanúságot fog tenni arról, hogy a dolgok az ő szava szerint és az ő akarata szerint történtek. Minden másra akkor már nem lesz szükség. Nyilván hosszú idő volt ez Mózesnek, hosszú idő volt Salamonnak, és hosszú idő volt Zerubábelnek is. És a várakozás valóban egy nagyon kellemetlen dolog. De ha tudjuk, hogy mire várunk, és tudjuk, hogy Isten ígéreteket adott, miért kellene a saját tűzünket Isten oltárára rakni? Azt Isten amúgy sem fogja elfogadni. Mi történt azokkal az emberekkel a Mózes korában, akik fogták a füstölőket, és idegen tüzet tettek az oltárra azzal? Maga a tűz megemésztette őket is. Isten országában képesnek kell lennünk várakozni, és olvasni az isteni rajzot. Képesek kell legyünk olvasni ezt az isteni rajzot. Amint tudjátok, Irenéusz az apostoli korszak utáni időkben Isten egyik embere volt, és ő volt az, aki azt mondta, hogy akinek Isten kegyelmes, annak megmutatja az ő tervét, feltárja az ő tervét, ahogyan az építőmester is megmutatja, vagy feltárja a tervét azoknak, akiknek építeniük kell. Isten ezt megteszi. Isten felvette Mózest a hegyre, és megmutatott neki mindent, mit és hogyan kellett megtenni, majd azután lejött a hegyről, és akkor a végén az áll írva, talán mégis felolvasom nektek, a harmadik, nem a második Mózes 39. fejezetében, itt az utolsó két versben ez áll. Pontosan úgy, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek, pontosan úgy végeztek el az izraeliták minden munkát. Halleluja, dicsőség az élő Istennek! Nem csak Mózes, hanem mindenki, aki abban az időben részt vett Isten munkájában, úgy végezte a munkát, ahogyan Isten megparancsolta Mózesnek. Amikor Branham testvért elhívta az Úr, szó szerint az lett mondva neki, ahogyan Mózesnek adatott két jel, úgy neked is két jel adatik. És ha az elsőnek nem hisznek, akkor a másodiknak hinniük kell. Mi az? Ugyanaz az Isten, aki Mózessel beszélt, akinek az Ószövetségben volt egy terve, egy gyülekezete és egy profétája, akihez szólhatott, ugyanannak az Istennek van most az idők végén ebben a prófétai korszakban egy prófétát kellett elküldenie, hogy ismét bemutassa Isten világos tervét Isten tervének. És hadd fogalmazzunk így. Isten nem változik. Az ő útjai és minden cselekedete ugyanaz maradt, mint mindig is volt, ha akkor minden izraelita, aki részt vett a szolgálatban, a feladatban, a munkában, mindent úgy tett, ahogy Isten parancsolta, akkor megkérdezem magamtól, tőletek és sokan másoktól, ki a hibás, az ez időben bekövetkezett reménytelen zűrzavarért. De hiszen csak azok az emberek, akiknek nincs utasításuk Istentől, mindenki azt teszi, ami jó, amit jónak tart, és mindenki megáldja saját magát, és áldottnak nevezi magát a szívében. És beteljesedik az íge, mindent a saját belátásuk szerint fognak tenni, vagy tesznek. Természetesen, hogy a dolog megőrizze a kegyességi látszatát, ami anélkül nem lehetne elhitetni az emberekkel, a prófétára kell hivatkozni ennél fogva. És itt is érvényes az az íge, amelyet az Úr annak idején az írástudóknak mondott. Az írástudók és a farizeusok helyet foglaltak a Mózes ülőhelyén, és fogalmuk sem volt arról, amit Mózes az Isten szellem által mondott. Hadd olvassam fel újra ezt a verset. Pontosan úgy, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek, pontosan úgy végeztek el az izraeliták minden egyes munkát. 2 Mózes 39.42. Amikor Mózes aztán megvizsgálta mindazt, amit elkészítettek, és meggyőződött arról, hogy pontosan úgy csinálták, úgy végezték el, ahogy az Úr elrendelte és megparancsolta, megköszönte nekik, és áldással illette őket. Ez az, amiről ma is szó van. Nem arról, hogy nevet szerezzünk magunknak, nem arról, hogy bármit is tegyünk, hanem a tetteinknek meg kell felelniük helytálló kell legyen annak, amit Isten megismertetett és kinyilatkoztatott a prófétáknak, mivel úgy kell elvégezni őket, ahogyan Isten elrendelte. Képzeljük csak el, hogy Mózes egy ellenőrzést végzett. Körülnézett, az van itt írva róla olyan csodálatosan, hogy amikor Mózes megvizsgálta mindazt, amit elkészítettek. Ó, ha ma William Branham vagy Pál apostol eljönne, vagy akár más apostolok, akár más proféták, és ha néma hallgatóként itt ülnének, és helyet foglalnának világszerte itt is és ott is, ó, én Istenem, előre jönnének, és kiűznék az embereket, és azt mondanák, de hiszen titeket nem Isten küldött, mert nem beszéltetek egyetértésben az összes prófétával és apostollal. Itt az van írva Mózesről, hogy mindent megvizsgált, amit elkészítettek. Nos, eljön majd az a nap, és ez ma is megvan írva az első Korintusi levélben, a 3. fejezetben, talán a 10. vers körül, hogy mindenki építhet ugyan, de aztán eljön a próbatétel ideje, és mindenkinek a munkája a tűzben fog bizonyítást nyerni. És akkor kiderül, hogy nemes anyagokkal építettünk-e, vagy fából, szalmából és szalmatörmelékből építettünk. Amint tudjátok, a tűz nagyon jól működik, ha van szalma, ha van fa, ha van tarló, ha mindezek megvannak, és ehhez még jön egy kis szél, akkor nem sok minden marad belőlük. De ha nemes fémekkel van dolgunk, arannyal. Mit tehet a tűz az az arannyal? Akkor elmondhatjátok nyugodtan, hétszerte jobban is felhevititek a kemencét, mint azelőtt. Az arany, amelyik megkapta és átélte a próbatételt, a próbatűzben annál tisztább lesz. Ma az Úr szava mindazokhoz intéződik, akik kezükbe veszik a Bibliát, és akik még mernek előre menni, hogy a prófétai szavaknak és mindannak megfelelően építsenek és előállítsanak, ami kinyilatkoztatott, hogy Isten az ő áldását rá tudja bocsátani. Újra elolvasom, csak most tűnik fel számomra. Isten tudja, hogy nem ezzel a céllal, nem ezzel a gondolattal jöttem az összejövetelre. Itt az áll írva, hogy amikor Mózes akkor megvizsgálta, ellenőrizte mindazt, amit elkészítettek, és meggyőződött arról, hogy pontosan az Úr utasításai szerint végezték el a munkálatokat. Mi volt benne a lényeg? Nem az van írva, hogy a Mózes utasításai szerint tették, amit tettek. Ők tisztában voltak azzal, hogy Isten szólt Mózeshez, és hogy az utasítások nem Mózestől származnak és jöttek, hanem Istentől jöttek és származnak, és ezzel kapcsolatosan szent félelem szállta meg mindnyájukat. És ők tudták, hogy ez nem a Mózes üzenete. Ez nem a Mózes ügye, és a munkája sem, hanem ez Isten üzenete Mózesen keresztül, és ez Isten munkája az ő népe között. és ők mindent pontosan az Úr utasításainak megfelelően tettek. De mielőtt ez megtörténhetne, meg kell tanulni az engedelmességet, és tudni kell, hogy Isten milyen munkát rendelt ki egyéneknek az ő országában. Néha elcsodálkozom azon, és az nem kritika, csak egy megfigyelés, hogy az emberek hirtelen hogyan vállalnak el egy feladatot, holott 20 évük lett volna arra, hogy beszámoljanak a feladatukról, vagy csak egy embernek szóljanak is róla. Hirtelen megjelennek, és a helyszínen vannak, nem is lehet tudni, honnan jöttek. De hiszen itt most Istennel és az ő szavával van dolgunk, és én hiszem, hogy Istennek van egy rendje. Mert a korintusiakhoz írt levélben ez áll írva, hogy Isten a rendistene, a szentek minden gyülekezetében. Ez az íge ma is érvényes még. Az Isten által megváltottak, megtisztítottak és megszenteltek gyülekezeteiben az isteni rend érvényesül. Csak akkor történhet minden a Szent Szellem vezetése alatt, ahogy az Úr elrendelte. De ha valaki azt gondolja magában, de hiszen én meg vagyok áldva, és azt tartja magáról, hogy ő igenis fontos szerepet játszik, menjetek csak, és ismételten meg fogjátok állapítani, hogy mindenütt, ahol ezek a dolgok vannak, amikről az előbb olvastunk, ott semmi jó nem marad hátra. Ahol üröm van, ahol méreg van, ahol a keserűségnek ilyen gyökere felüti a fejét, ott semmi kellemes, szeretetre méltó dolog nem maradhat hátra. Ezt a mondatot szeretném még egyszer hangsúlyozni és felolvasni, vagyis a választottak közül, a menyasszonyról, a pogányok közül. Amikor a menyasszony látja a megerősítést és a bizonyítékokat, beletekint a Biblia szavába, és rájön, felismeri abból, hogy minden megegyezik egymással. Akkoriban, a Mózes idejében még csak íródott a Biblia, és mégis mindazok, akiket Isten egy feladatra elrendelt, egyhangulag összegyűltek, és mindenki, akinek volt egy adottsága, meg lett bízva egy feladattal, hogy elvégezzen egy bizonyos munkát Isten házában. Isten különböző szolgálatokat rendelt el a gyülekezetbe, de a gyülekezet mégiscsak egy test. Azt nem lehet szétszakítani. Ma az történik, hogy egy ember összetoboroz néhány tanítványt és a követségébe vonja, aztán büszke magára, mint Oszkár, mert neki már nem kell dolgoznia, ugye? Most már vannak elegen, akik már neki elkötelezettjei lettek. És így történik mindenütt, minden részről, hogy szétválnak és szétszakadnak. Hol van az Úr teste? Hol van az új szövetségi gyülekezet egysége? Hol vannak azok a testvérek, akik lehetővé teszik, hogy Isten integrálja őket, és akik beleillesztik magukat Isten ez időre szóló programjába. Higgyétek el nekem, még ha az első és legnagyobb csalódást el is kellett viselnünk, sokan mások nem fogják megúszni, hogy ők is megtapasztalják a saját csalódásukat, hogy később még hálásabbak tudjanak lenni, mint annak előtte voltak. Csak arra kell vigyáznunk, hogy a szívünk meg ne keményedjen, és fel ne üsse a fejét bennünk valami, és ne terjedjen el bennünk ez a keserűségnek a gyökere. Istennek van egy terve az összes népekkel, minden nemzetből, egészen a kegyelem idő végezetéig. Istennek terve az, hogy eme napok végén véghez vigye a választottak külön választását, és megformálja az ő menyasszonyát, a bárány menyasszonyát abból, hogy újra egy szív és egy lélek legyünk, és hogy minden úgy történjen, ahogyan Isten az Úr kijelentette az ő prófétái és apostolai száján keresztül. És ahogyan azt napjainkban az utolsó küldött által összefoglalta. Ezt nem lehet megkerülni, emellett nem vezet el más út. Holnap, ha Isten is úgy akarja, meglátjuk, mi minden van még megírva a pecsétek könyvének következő lapjain. És remélem, hogy mindazok, akik Istenből valók, nem fogják többé hagyni, hogy az orruknál fogva legyenek vezetve ájtatás szólamokkal, hanem ahogy olvastuk, bele fognak tekinteni Isten ígéjében, a Bibliába vetik az ő tekintetüket. Mert még mindig megvan írva, hogy a te ígéd lámpás az én lábamnak, és világosság az én útamon. Nem az értelmezés, nem a sok magyarázatok, hanem a Szent Szellem által kinyilatkoztatott íge. Drága szív, ha te is azok közzé tartozol, akik a kegyelem idő végén az Úr mennyasszonyi gyülekezetéhez tartoznak, akkor te is hagyni fogod, hogy belegyél illesztve Isten tervébe. Akkor minden saját vágyad megszűnik. Akkor türelemmel fogsz várni, amíg az Úr ki tudja jelölni neked a helyedet. És ha használni akar téged, akkor majd tudatni is fogja veled. Hadd ne aggódjunk emiatt. Ami Istenünk nem veszítette szem elől az ő tervét. Neki volt egy Ábrahámja, volt egy Izsákja, volt egy Jákóbja. Ő megkötötte velük a szövetséget, elkötelezte magát mellettük, hűséget gyakorolt, megtartotta az ígéreteket, és megáldotta azokat, akik befogadták az ő szavait, az ő beszédét, akik hittek az ő ígéreteiben, és engedelmességben követték is őt. Ugyanez fog történni ezekben a napokban is. Hadd ismételjem meg, hogy nem arról van szó, amit én, te vagy mások akarnak tenni, hanem nekünk lehetővé kell tennünk, hogy belegyünk illesztve Isten munkájába, Isten végzésében, Isten tervében, Isten tevékenységébe, abba, amit Isten jelenleg lebonyolít, amit mint az üdvösség történetet, vagy mit tökéletességre juttat. Nekem csak egy kívánságom van, és még ennél is több, csak egy imádságom. Ó Istenem, tedd lehetővé számomra, hogy mindent a te szavad szerint, a te utasításaid szerint, a te szellemed vezetése alatt tegyek. A tökéletesség nem egy egyéni teljesítmény, és nem Isten jóváhagyott akarata szerint fog megtörténni, hanem Isten kierőszakolt akaratáról van szó, hanem csak ott és akkor, ahol és amikor engedjük magunkat Isten akaratába beilleszteni. Nem örültök-e annak, hogy Istennek van egy olyan maradéka, akik elcsendesednek előtte, akik elfogadják az ő utasításait, akik nem kerülnek nyugtalan, ingerlékeny állapotba, hogy ezt vagy azt gyorsan megtegyék önmaguktól, hanem tudnak várni, amíg Isten tesz valamit. Legvégül pedig leszállt az Isten dicsősége, és ugyanezt várjuk mi is, nagy mértékben, a kegyelem idő végén. Bár csak ajándékozna meg Isten engem és mindannyiunkat azzal, hogy megértettük volna a ma esti leckét. Nagyon fontos, hogy higgyünk az egy igaz, élő Istenben. És aztán, hogy vigyázzunk, éberek legyünk, nehogy a keserűségnek egy olyan gyökere kisarjadjon, amely olyan, mint az üröm, és aztán elpusztít mindent abból, amit előzőleg már elfogadtunk, és magunkévá is tettünk. Mert abból azután már semmi hasznát nem vesszük. Ellenkezőleg megtörténhet, hogyha az emberek nem vigyáznak, akkor az állapotuk később 7-szer rosszabb lesz, mint előzőleg volt. Isten szavai ugyanis nem üres szavak, hanem azt gondolja, amit mond, és azt mondja, amit gondol. Ne legyetek csüggettek, és ne legyetek levertek sem. Adjatok hálát Istennek teljes szívből, hiszen megengedte Branham testvérnek is, hogy felmenjen a hegyre, felhívta őt a felhők csillagképébe, amikor a 7 angyal megjelent ott, és nagyon világos, félreérthetetlen utasításokat és kinyilatkoztatásokat adott neki. És Isten minden egyes megnyilatkozása, az ő szavának a kinyilatkoztatása a Szent Szellemen keresztül. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te drága és a te szent ígéded. Uram, mindennek megvan az ideje. Neked van egy terved, egy programod, a mi napjainkra nézve is. Ó Istenem, illesz be valamennyiünket ebbe. Állíts minket oda, ahol te akarod, hogy legyünk. Szeretet Urunk, vágyakozunk arra, hogy mindent a te ígéd szerint tegyünk, a te akaratod szerint, a te parancsod szerint. Vezess minket mindenkor a te szellemeden keresztül. Ó Istenem, ó Istenem, hiszen el szeretnénk érni a célt. Add meg nekünk a szükséges utasításokat, Uram. Ne gondoljuk magunkban, majd minden jól fog menni, és ne feltételezzük azt, hogy meg vagyunk áldva, és ne dicsekedjünk szerencsés állapotunkkal. Ne úgy, ahogy mi látjuk magunkat, hanem ahogy Te látsz minket, Uram. Hogyan állok én, hogyan állunk mindannyian Te előtted. Ó, szeretet üdvözítő, tégy minket olyanokká, akik a Te útaidon járnak. Olyan emberek, akiknek a szíve átalakult, akiknek a lelke meg lett mentve, akik új életet kaptak Istenből, akik tisztelettel engedelmeskednek neked és a Te szavaidnak. Szeretet Uram, azt szeretném, hogy 100%-os egyetértésben legyek a Te országodban, a Te szolgálatodban, a Te gyülekezetedben. Üdvözítőm, együtt kérünk Téged arra, hogy Tedd lehetővé, hogy sikeresek legyünk a Te szavadért. Amit ma este hallottunk, ajándékozz nekünk egy ilyen szívet, hogy olyan legyen az állapotunk, hogy elérjük a célt. Ó, szeretet üdvözítőm! Milyen hűséges, milyen csodálatos vagy Te! A vég lesz megkoronázva, Uram! Engedd meg, hogy én is részt vegyek benne. Amikor hazahozott, hazaveszed a tiheidet, szeretnék részesse lenni annak. Uram, hűséges üdvözítő, ments meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, oldozd fel a megkötözötteket, és világosítsd meg a Te népedet, és tárd fel nekünk a Te ékédet és a Te akaratodat. Magasztalunk Téged, és hirdetjük, közhírét tesszük a Te győzelmedet, a kóholkot, a győzelmét. A názáreti Jézus Krisztus nevében a Tied legyen a tisztelet és a felmagasztalás mindenért. Halleluja!
Amen.